Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Két héttel ezelőtt elkezdtünk egy sorozatot, aminek az volt a címe, hogy hogyan maximalizáld az életedet. És ezt a sorozatot fél évesre tervezem, tehát hogy fél év múlva fogjuk befejezni, ez elég hosszú. És öt részre bontottam, és öt részről, öt témáról fogunk beszélni. Az első, amiben most is benne vagyunk, hogyan élj egy áldott életet. A második rész, hogy hogyan építs nagyszerű kapcsolatokat az életben. A harmadik, hogyan virágozzon az életed, hogyan legyen egy produktív, egy gyarapodó életed. A negyedik, hogyan hozz jó döntéseket, és végül pedig az ötödik témánk az lesz, hogy hogyan élj egészségesen és teljes emberként. Nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, mert hiszem azt, hogy Isten meg akarja áldani az életünket, az életünk minden területét. Isten, Jézus Krisztus nem azért halt meg, hogy nekünk egy szenvedéssel teli életünk legyen. Hisztek ezt? Mindannyian megtapasztalunk szenvedéseket az életünkben, mindannyian megtapasztalunk nehézségeket az életünkben, de Jézus nem ezért halt meg. Gondoljátok el, hogy egy ember, ha feláldozza az életét, az egy óriási nagy ár. Isten, Jézus Krisztus egy óriási árat fizetett. És nem azért, hogy mi szenvedjünk ezen a földön, hanem azért, hogy egy áldott életünk legyen, hogy maximalizáljuk az életünket. És nekünk, mint gyülekezetnek, az egyik célunk, az egyik legfantasztikusabb cél, amit szeretnék látni a következő fél évben megvalósulni, az az, hogy látlak benneteket, látunk benneteket, mint vezetők, hogy szárnyaltok. Hogy kinyílik az életetek, hogy boldogok vagytok, hogy sikeresek vagytok, hogy az életetek minden területe jól működik, és egy egészséges emberekké váltok, és emberekké válunk mindannyian. Ugyanúgy én is. Szóval ez egy utazás. És hiszem azt, hogy Istennek is ez a terve. És csak azok kedvére, akik most kapcsolódtak be ebbe a sorozatba, az alapsztori, ami miatt Isten a szívemre helyezte, hogy erről beszéljünk, az volt, hogy a Louis Giglio-nak, egy híres prédikátornak volt egy története, amelyik gyakorlatilag nem akarom végigmondani az egész sztorit, az a lényeg, meghívták, mint pásztort valahova prédikálni, és kibéreltek neki egy hotelszobát, és lement a prédikáció, visszament a hotelszobájába, ott aludt, nagyon élvezte az egész helyzetet, szuper kis helyen volt, azt gondolta, hogy ez egy fantasztikus és megtisztelő dolog, hogy ő kapott egy ilyen szép, ötcsillagos hotelt. És mikor reggel ment volna el, akkor vette észre, hogy van még egy ajtó a szobájában, kinyitotta, és akkor látta, hogy egy egész elnöki lakosztályt kapott, nem csak egy szobát. És ezzel kapcsolatban elkezdett beszélni arról, hogy nagyon sokszor mi is így éljük az életünket, hogy azt gondoljuk, hogy van egy életünk, ami elég jó, elég jól működik. Van egy pár probléma, nem minden működik jól, de ebbe bele kell törődni, nem lehet minden tökéletes. Ugye sokszor így gondolkozunk, de sokszor elvétjük azt, hogy Istennek van egy nagyobb terv az életünkre, egy jobb élet, a legjobb. Én hiszek ebben 100%-osan, hogy Isten nem csak egy jót akar adni neked, hanem a legjobbat. Mert Isten nagyon szeret. Azt írja a Biblia, hogy ő a mennye atyánk, aki nagyon szeret bennünket, és a legjobbat akarja adni mindenből az életben. És ez a sorozat, amit most elkezdtünk, ez gyakorlatilag erről szól, és ebben segít minket, hogy megértsük, hogy Isten hogyan akarja ezt az életet nekünk odaadni. Hányan szeretnétek egy ilyen életet élni? Amen? Hát ez egyszerűen fantasztikus, hogy Isten mennyire szeret minket. Szóval, hogyan éljek egy áldott életet? Hogyan éljek egy áldott életet? Erről beszélünk most ebben a másfél hónapban. És most vagyunk a harmadik résznél. Az alapigénk a Zsoltárok 112. A Zsoltárok 112 az áldott emberről szól. Egy áldott ember életéről szól. És igazából nem ilyen nőklapja tippeket akarok nektek adni, vagy Facebook okosságokat, hogyha ezt is megteszed, akkor jó lesz az életed, meg áldott leszel, hanem szeretnék visszamenni Isten igéjébe, mert hiszem azt, hogy minden Isten igében le van írva, hogy hogyan élj egy áldott életet. És hiszek abban, hogyha ezeket a dolgokat meg tudjuk valósítani, át tudjuk ültetni gyakorlatba az életünkbe, akkor mi is egy áldott életet tudunk élni. Szóval Zsoltárok 112. Szeretném felolvasni az első 5 verset, amit eddig átnéztünk. Jó? Kis ismétlés. Így kezdi. Dicsérjétek az örökkévalót. Adjatok hálát. Halleluja. Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az örökkévalót, aki szereti parancsait. Utódai hatalmas hősök lesznek a földön, mert az Isten félők gyermekeit az örökkévaló megáldja. Családja gazdag és virágzó, jósága pedig megmarad örökké. A jósága, más szóval becsületessége, igazságossága megmarad örökké. Még a sötétben is világosság ragyog az Isten félőkre, Istentől, aki irgalmas, kegyelmes és igazságos, könyörületes. Más fordítás ezt mondja. Jó annak, aki szívesen kölcsön ad, emberséges, és minden dolgában igazságos. Eddig néztük meg ezt az igét, és igazából kitaláltam azt, illetve kitaláltuk együtt a Zsanival azt, hogy hogyan éljek egy áldott életet. Csak a kérdést kell megjegyezned ahhoz, hogy tudjad azokat a kulcs szavakat, amik megtalálhatók ebben a Zsoltárban. Szóval a 112. Zsoltár tartalmaz olyan kulcs gondolatokat, szavakat, amikről beszéltünk. Okay? Mi volt a H betű? Ki emlékszik, hogy mi volt a H betű? Hálaadás. Így van. Így kezdődik a Zsoltár, hogy dicsérjétek az örökkévalót. Hálaadás és dicsőítés. Igazából az alapja és a kezdete egy áldott életnek, arról beszéltünk, egy hálaadó és egy dicsőítő szív. Nagyon sokszor úgy gondolunk a hálaadásra, vagy a dicsőítésre, hogy valaminek a következménye. Ha Isten megáld minket, akkor hálát adunk, hogyha valamiben áldottak vagyunk, hálát adunk. De azt írja a Biblia, hogy a hálaadás pont fordítva működik, ez a kezdete valaminek. Ez a kezdete valaminek. A hálaadás az a kezdése, és nem a befejezése valaminek. Szóval ez az alapja. Oké, a második O betű, vagy ő. Örökséget hagyni. Így van. Arról beszéltünk, hogy a legjobb örökség, amit hagyhatunk ezen a földön, hogy egy jó példát adunk át a környezetünknek. Egy jó példát adunk át a leszármazott a gyerekeinknek. Ez a legjobb örökség, és ez nem csak a gyerekekről beszél, de a környezet, amiben benne vagyunk. Egy örökséget hagysz itt ezen a földön. És egy áldott ember egy olyan örökséget hagy, ami nem múlik el soha. A G betű mi volt? Ki emlékszik? Gyönyörködj Isten parancsolataiban. Nagyon jó. Ugye itt arról beszéltünk, hogy a parancsolatok az nem olyan, hogy tedd meg ezt, tedd meg azt, tedd meg amazt. Isten nem parancsolgat nekünk. Oké? Okay? Nagyon sokszor így gondolunk Istenről, hogy ő parancsolgat. Isten parancsolatait inkább cseréljük ki ezt a szót szellemi törvényszerűségekre. Szellemi elvekre. Tudjátok, hogy vannak fizikai törvényszerűségek, igaz? Fizikai törvényszerűségek. Például a gravitáció törvények. Ki ismeri a gravitáció törvényét? Tehát például itt működik a gravitáció, nem tudom, nálatok működik ott a második, harmadik sorban, működik mindenkinek a gravitáció. Próbáljátok ki, szerintem fogjatok meg valamit, és próbáljátok ki, hogy működik-e. Ez elég jól működik, igen. Jó, azért telefonnal, meg nem tudom mivel. Működik, Bazsi? Szóval, amikor Isten megteremtette ezt a földet, megteremtette ezeket a fizikai törvényszerűségeket, amik nem változnak. Tudjuk azt, ha holnap felkelünk, akkor is lesz gravitáció. Tudjuk azt, ha leugrunk a tizedikről, meghalunk. Igaz? Mert a gravitáció működik, bocsánat a durva példáért, de gyakorlatilag ez történik. Mindenki tudja, hogy a gravitáció az minden nap működik, és nem fog megszűnni. Ugyanígy, ahogy Isten megteremtette ezeket a fizikai törvényeket, Isten megteremtette ezzel együtt a szellemi törvényszerűségeket is, amiket leírt a Bibliába. Például ilyen szellemi törvényszerűség, vagy elv, például az, hogyha amilyen mértékben adsz, olyan mértékben fogsz kapni. Igaz? Ha tiszteled a szüleidet, akkor hosszú életed lesz ezen a földön. Vagy, hogyha valakit felüdítesz, te is fel fogsz üdülni. És ezek olyan szellemi törvényszerűségek, amik működnek. És nagyon sokszor a világban is nem keresztények már kezdik felismerni, hogy ezek a törvényszerűségek működnek, és amikor elkezded alkalmazni az életedben ezeket, azt fogod látni, hogy ez működik. Miért? Mert ezek nem változnak, ezek mindig ugyanazok. És lehet, hogy sokszor nem értjük, hogy működnek, de mégis működnek. Csak próbáljátok ki. Azt írja a Biblia, hogy ha valaki tizedet fizet, akkor Isten meg fogja áldani. Ha beadod a fizetésednek, vagy a bevételének a tizedét, akkor Isten meg fog áldani. Szóval igazából... Okay. Szóval szeretném, hogyha most mennénk tovább. Mi volt az A betű, vagy A betű? Áldás. Okay. Arról beszéltünk, hogy Isten meg akar áldani bennünket, Isten meg akarja áldani az életünket, igaz? Viszont ennek van egy feltétele igazából, a mi döntésünkre is szükség van. Szóval hiába akar ő megáldani, hogyha nem választjuk őt, az ő útjait, akkor nem tud minket megáldani. És a másik dolog, amiről beszéltünk, hogy Isten azért áld meg bennünket, hogy áldások lehessünk. Szóval Isten azért áld meg minket, hogy áldás lehessünk másokért. Isten áldása sosem azért van, csak magunk miatt van. És szeretném, hogyha ezt a sorozatot is, amit most így elkezdünk, és amiben benne vagyunk, ne olyan szemszögből nézzétek, hogy az én életem hogyan lehet még áldottabb. Okay? Szóval Isten meg akar áldani, de nem csak magad miatt. Az áldásai Istennek mindig túl kell, hogy mutassanak a saját életeden. Áldott vagy, hogy áldás lehess. Áldott vagy, hogy áldás lehess. Okay. A N betű. Mi volt az N betű? Nemzedékek. Nagyon jó. Arról beszéltünk itt, hogy az áldások és az átkok a Biblia szerint, és ez így működik valóban, generációról generációra át vannak adva. És biztosan ti is, hogyha megnézitek a családfátokat, felfedeztek olyan dolgokat, olyan áldásokat, amiket átadtak nektek, az őseitek, és vannak olyan negatív tulajdonságok is, vagy negatív dolgok, kihívások, amiket szintén átadtak. És igazából, hogyha mi ezeket nem változtatjuk meg az életünkben, akkor ezek meg fognak ismétlődni, és mi is ugyanezt fogjuk továbbadni a következő generációnak. Viszont arról beszéltünk, hogy megvan a döntéseinknek a hatalma, hogy megváltoztassuk a jövőnket, és az utánunk jövő generációknak is a jövőjét. És fontos ezért, hogy felismerjük, hogy mik ezek a dolgok. Mi az a dolog, ami jó, ami áldás volt, és mik azok, amik nem. Azt írja a Biblia, hogy egy áldott ember, aki Isten útján jár, Isten áldását kell, Isten alapelvei szerint éli az életét, azok képesek, hogy megváltoztatni a jövőjüket. Szóval a döntéseidnek van a hatalma, hogy megváltoztassa a jövőt. Okay, menjünk tovább. Erő volt a következő. Erő és segítség. Ugye, erről beszéltünk előző alkalommal. Aztán az L betű. Mi volt az L betű, ki tudja? Hogy? Nem lojalitás, hanem lojalitás és igazságosság. Igen. Oké, itt arról beszéltünk, hogy mi dönti el, hogy igazságban vagy igazságtalanságban élsz. Arról beszéltünk, hogy a motivációt dönti el. Hadd mondjak egy példát. A Biblia azt mondja, hogy önmagában a pénz nem rossz dolog. Igaz? A pénz az nem rossz dolog. Hogyha pénz szeretnél, ez önmagában nem rossz dolog, maga a pénz nem rossz dolog. A pénzhez való hozzáállásunkat vizsgálja mindig a Biblia, hogy fontos, hogy a hozzáállásunk és a motivációnk a pénzhez megfelelő legyen. Azt írja a Biblia, hogy a pénz imádata minden rossznak a gyökere. Szóval mi fogja eldönteni, hogy igazságban vagy igazságtalanságban fogod élni az életedet? A motiváció igazából, ami milyen motivációval teszel dolgokat. Például meg akarsz venni mondjuk egy lakást, vagy bármit, vagy több pénzt akarsz, mondjuk egy jobb munkahelyet akarsz, ahol több pénzt keresel. Mi a motivációd? Ez fogja eldönteni, hogy igazságban vagy igazságtalanságban fogod élni az életedet. Értitek? Szóval a szívnek a motiváció, mi hajtja a szívedet? Ezt vizsgálja mindig a Biblia. Mi az, ami hajtja a szívedet? Hogyha csak önmagadért, a saját szükségeidért akarod azt a pénzt, hogy a saját szükségedet betöltsd, akkor azt írja a Biblia, hogy ez egy idő után el fog tűnni. A gazdag ember olyan, mint a, nem is tudom, mihez hasonlítja a Biblia, az a lényeg, hogy elszárad, mint a fű. Viszont mi a helyes motiváció? Mit mond a Biblia? Mi kell, hogy hajtsa a szívünket? Azt írja a Biblia, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek után minden megadatik nektek. Amikor Istent helyezzük a prioritásba, az ő igazságát keressük, akkor utána Isten minden mást megad nekünk. Oké, szóval ez egy nagyon fontos dolog volt, amiről beszéltünk. Aztán a J betű, mi volt a J betű? Jólét. Így van, Isten egy jólétet akar nekününk adni. Az E betű emberséges bánásmód volt. Fontos, hogy becsületesek és őszinték legyünk, ahogyan kezeljük az embereket, és ahogy bánunk velük. Most nem akarok ezekbe belemenni. A K betű pedig a kegyelem és könyörület volt. Erről is beszéltünk, hogy minden dolog, nagy dolog, amit tett Jézus ezen a földön, mindig a könyörület indította a szívét. Mindig ez vezette rá, hogy megtegye azt a dolgot, és akkor tett valami nagy dolgot. Szóval a könyörületben van valami óriási erő. És beszéltünk arról, hogy a könyörület és az együttérzés az nem ugyanaz a kettő. Igaz? A könyörület és az együttérzés nem ugyanaz. Az együttérzés az felismeri a problémát, együtt tud veled érezni, de igazán megoldásai nincsenek. A könyörület viszont egy erősebb, erőteljesebb dolog, képes megoldani és a problémát és a válaszok felé irányítani az életedet. Oké, most pedig szeretnék tovább menni, és a Zsoltárok 112.5. versét szeretném felolvasni, ez pedig azt mondja, hogy ugye jó annak, aki szívesen kölcsön ad, és minden dolgában igazságos, körültekintő, megfontolt. Szóval a következő kulcsszó a diszkrét és megfontolt. 112.5. Diszkrét és megfontolt. Oké, mit jelent, hogy diszkrét, körültekintő és megfontolt? Az angol fordítás azt mondja, hogy az igaz ember minden dolgában a körültekintés és a megfontoltság vezeti. Mit jelent az, hogy vezetni? A vezetni azt jelenti, hogy irányítani, terelgetni, kormányozni egy megfelelő irányba. Tudjátok, nagyon sok embert nem vezet semmi az életben. Vannak olyan emberek, akiket tényleg semmi nem vezet. Elkezdik a napjukat, és éppen amilyen hatások érik, amilyen körülmények érik, abba az irányba mennek. Emlékszem egyszer, csináltam egy ilyet még évekkel ezelőtt, hogy beültem az autómba, és azt mondtam, hogy elmegyek most egy hétvégére pihenni, és nem volt tervem, semmi tervem nem volt, beültem az autóm, és azt mondtam, hogy amerre zöld lámpát kapok, arra fogok menni. És elkezdtem menni, amerre zöld lámpát kaptam itt a városba, és elkeveredtem Balatonra. De azt írja az ige, hogy nekünk nem így kell élnünk az életünket. Azt írja a Biblia, hogy nekünk nem a körülményeink kellenének, hogy irányítsanak. Nem mondom azt, hogy Isten nem tud a körülményeinken keresztül néha munkálkodni, de hogy állandóan a körülményeid irányítsanak, és ez vezesse az életedet, gyakorlatilag éppen amit történik veled, ez elég nagy butaság. A János 16.13 azt mondja, hogy amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Szóval mit mond Jézus, mi kell, hogy vezesse az életünket? A Szent Szellem. Isten kell, hogy vezesse az életünket. Tudjátok, mindig nagyon sok opció lesz az életben. De amikor Isten szellemi törvényei szerint éljük az életünket, ő mindig az ő tervei felé fog irányítani bennünket. Visszatérve, nekem is vannak, tehát ismerek olyan embereket, akik csak így utazgatnak a világba, és éppen ami történik velük, ahol éppen vannak, ami éppen történik velük, akivel éppen találkoznak, ahol éppen megnyílik egy ajtó, az vezeti őket. De azt ír a Biblia, hogy nekünk a Szent Szellem kell, hogy vezessen bennünket. Megfontoltság kell, hogy vezessen bennünket. Legalábbis, hogyha egy áldott életet szeretnénk. Persze nem muszáj, tehát csak hogyha szeretnénk tényleg egy áldott életet élni. És én tényleg hiszem azt, hogy amikor Isten alapelvei szerint éljük az életünket, akkor maga ez, hogy ebben éled az életedet, ez automatikusan Isten tervei felé fogja irányítani az életedet. Nem tudom, hogy értitek-e. Szóval nem csak ez önmagába egy irányba fog vezetni téged. És miért kell, hogy a megfontoltság irányítson minket? Példabeszédek 2:11 azt mondja, hogy megfontolás, okos előrelátás. Így fordítja a másik fordítás. Mi a megfontoltság? Okos előrelátás. Örködik feletted, értelem oltalmaz, tart meg téged. Szóval a megfontoltság fog megtartani a megfelelő úton. Ezt írja a Biblia. Mitől fog megvédeni minket? Mitől kell, hogy megtartson? Mitől kell, hogy megvédjen minket? Tudjátok mitől? A hirtelen felindulásból hozott döntéseink, rossz döntéseinknek a következményétől. Hányan hoztunk meg gyors felindulásból rossz döntéseket? Én is hoztam már meg nagyon sokszor ilyen döntést. Viszont mindig megbántam ezeket, de alapjába véve elkezdtem gondolkozni, apukámtól az egyik legjobb tulajdonság, amit örököltem, és mindig a Zsani is mindig ezért nagyon hálás, hogy mindig mondja, hogy milyen jó, hogy én ilyen vagyok. Az pedig az, hogy szeretem átgondolni a dolgokat, megfontolni a dolgokat, mielőtt megveszünk valamit, megnézem az összes lehetőséget, és megnézem az összes árat, az egész interneten végigkutatom, és kiválasztom a legjobbat. Tehát nem úgy, hogy bemegyek a MediaMarktba mondjuk, és akkor ez most így le van árazva. Nem, végignézem az összes lehetőséget, és kiválasztom abból a legjobbat. Azt írja az ige, hogy legyetek megfontoltak, előrelátóak. És ugyanilyen voltam a párválasztásban is. 31 éven keresztül vártam a megfelelőre. 31 éven keresztül, és addig nem mondtam arra, hogy igen, amíg nem voltam 100%-ig biztos ebben az emberben. Szóval csak szeretnék bátorítani benneteket, hogy legyetek megfontoltak, okay? Előrelátóak, ne hozzatok hirtelen döntéseket. A másik dolog, ami ebbe beletartozik, megfontoltságba, hogy emberségesen bánunk, becsületesek vagyunk, és Isten bölcsességét használjuk. A másik dolog, ami számomra jelent a megfontoltság, hogy megvagyunk, hogy van bennünk egy jó ízlés és egy jó ítélőképesség. Nagyon sok embernek van jó ízlése, de nincs jó ítélőképessége. Vagy pont fordítva, van jó ítélőképessége, de nincs jó ízlése. Például vannak emberek, aki mondjuk megvesz, mondjuk egy srác megvesz egy autót, egy luxus autót, egy gyönyörű autót, jó ízlésre van, igaz? Viszont, hogyha nincsen pénze ezt fenntartani, akkor rossz ítélőképesség. Vagy lehet, hogy pont fordítva, srác megvesz egy szakadt autót, és ki tudja fizetni, jó ítélőképesség, viszont ízlés, hát nem túlságosan jó, értitek? Vagy ugyanígy lehet, hogy választasz magadnak fiatal férfi választ magának egy gyönyörű mennyasszonyt maga mellé. De hogyha ez jó ízlésre val, igaz? Tökéletes ízlés. De hogyha nem bánik vele jól, nem foglalkozik vele, rossz ítélő képesség. Szóval nagyon fontos mind a kettő az életben, hogy meglegyen jó ízlés és egy jó ítélő képesség, mert azt gondolom, hogy ez mind-mind beletartoznak abba, hogy megfontoltak vagyunk. És hiszem azt, hogy a kettőt együtt lehet kezelni, hogy mind a kettő meg lehet. Hiszem azt, hogy Isten igéjére... Szóval Isten igéje szerint kezelhetjük az ügyeinket az életünkben, ugyanakkor pedig a megérzéseinkre is hallgatunk. És hiszem azt, hogy Isten így meg fogja áldani az életünket. Okay, szóval diszkrét és megfontolt ez a dolog az első, amiről akartam beszélni. A második, amit láthatunk ebben az igében, a 6. vers, Nem éri soha veszedelem, nem rendül meg, tántoríthatatlan. Ez egy nem annyira magyaros szó, de mindegy, ezt a T betűvel kellett valamit kitalálnom. Szóval tántoríthatatlan, rendíthetetlen. Azt írja, hogy soha nem éri veszedelem, nem rendül meg. Nem rendül meg. Oké? Okay? Az egyik legerőteljesebb tulajdonsága egy áldott embernek, hogy soha nem rendül meg. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem remeg meg az élete. Soha nem tapasztal meg ilyen buckákat az életében, de azt írja a Biblia, hogy soha nem fog megrendülni. Ez az Isten ígérete. Miért? Azért, mert szilárdan áll egy helyen, más szavakkal a szíve rendületlen és meggyökerezett. Ez az egy dolog, ami miatt szilárdan tud állni. Szeretnék feltenni egy kérdést, milyen könnyen tudsz megrendülni? Mennyire könnyen tud az életed megrendülni? Az igazság az, hogy addig nem tudod, amíg nem remeg meg az életed. Szóval csak akkor fogod megtudni, hogy milyen szilárd az életed, amikor elkezd remegni. Amikor valamilyen buckákon mész keresztül. A megpróbáltatások idején derül ki, igaz? Hányan tapasztaltatok már meg itt Magyarországon földrengést? Most volt egy pár hónapja, fél éve, nem tudom, Budapesten egy földrengés, ami van, aki érzett, van, aki nem. Emlékszem, még régebben itt Fehérváron is volt egy földrengés. Szóval itt Magyarországon annyira nem durvák ezek a dolgok, de 1989. decemberében volt egy pusztító földrengés Newcastle-ben, és volt ott egy hotel, egy nagyon modern nagy hotel, amire mindenki úgy gondolt, hogy ez sosem fog ledőlni, és ez erősen fog állni, bírni fogja a földrengést. És pont az ellenkezője történt, földig rombolódott. Miért van az, hogy, és van is egy kép itt közben, hogyha nem tudom, hogy mutattuk-e. Miért van az, hogy néhány ember a rázós időszakok alatt teljesen lerombolódik, míg mások erősen és győzedelmesen állnak? Miért van az, hogy emberek ugyanazon az időszakon, ugyanolyan nehézségeken mennek keresztül, mégis az egyik lerombolódik, másik erősen áll? Ugyanazokon a helyzeteken mennek keresztül. Ugyanaz a körülmény, ugyanolyan erősségű. Azért, mert ez egyedül attól függ, hogy a szívüket mibe vagy mire helyezték és mire alapozták. Ez a szívettől fog függni. A Zsoltárok 16:8 azt mondja, hogy tekintetem az örökkévalóra függesztem, aki jobb kezem felől van. Ezért nem rendülök meg soha. Amikor Istenre helyezed a tekintetedet, akkor nem fogsz megrendülni soha. Ez ugyanolyan, mint amikor egy repülőgép egy beprogramozott repülési terv szerint repül. Ugyanígy az életed is a szíved beállítása szerint repül. Hányan repültetek már? Azt tudom, hogy van itt egy nagy szakértőnk. A Zsaniak az apukája nagy repülőgép szakértő, és olyan érdekes dolgokat mond mindig a repülőgépekről. Például tudtátok azt, hogy gyakorlatilag ma már mindent komputer irányít egy repülőgépen. A pilótának szinte néha belenyúl a dolgokba, de gyakorlatilag hozzá sem ér a kormányhoz, úgy száll le egy gép például. Minden ki van számolva, minden komputer irányít, vannak ilyen érzékelők a kifutópályán, amik leteszik magától a gépet. És hihetetlen, hogy tényleg így működik egy repülőgép, és be van programozva, és abba az irányba megy. Az életünkben olyan irányba fogunk menni, ahogyan a szívünk van programozva. Ahogyan be van programozva a szíved, amire alapozod a szívedet, abba az irányba fogsz menni. És amikor csalódottan érzed magadat, vagy egy kicsit azt érzed, hogy a hited tesztelve van. Mindenkinek vannak ilyen időszakai, amikor kicsit azt érzed, hogy a hited tesztelve van. Lehet, hogy itt a gyülekezetben, lehet, hogy az életed bármilyen területén, és akkor mindig a szíved, ami a szívedben van, az fog kijönni. Az fog megmutatkozni. Értitek? Szóval, hogyha a szíved nem a megfelelő alapra lesz helyezve, akkor az életed le fog térni a menetirányból. Mindig Én, mint pásztor, nagyon sokszor látom embereknek az életét, és bejönnek a gyülekezetbe, és elkezdenek gyülekezetbe járni. De hogyha a szívük nincsen a megfelelő alapon, akkor jön egy rengés, valami teszt az életbe, és letérnek az útról. Lehet úgy is szolgálni Istent itt a gyülekezetbe, hogy igazából az életed alapja az nem Krisztuson van. Lehet úgy is gyülekezetbe járni, hogy az életed alapja például egy elvben van, vagy különböző dolgokban van, vagy emberekben van, személyekben van. Lehet úgy is sokszor úgy is szolgálni Istent, hogy különböző filozófiánkban vagy. Azt gondoljuk, hogy a kereszténység gondolkozásmód. Egyfajta gondolkozásmód. De igazából a kereszténység nem más, mint egy személyes kapcsolat Krisztussal. Tudjátok, nekem az életemben rengeteg viharom volt, és rengeteg légörvénybe kerültem, ha úgy lehet mondani. És mindig, sosem egy eszme húzott ki ebből, és tartott meg, hanem mindig a kapcsolathoz mentem vissza. Krisztushoz mentem vissza. És mindig ezt tartott meg, mindig erre emlékeztem, hogy de tudom, Uram, hogy Te Krisztus vagy, és Te mellettem vagy, Te egy személyes barátom vagy, és rád alapozom az életemet, és benned van az életem. Srácok, elengedhetetlenül fontos. Mert hogyha nem Krisztuson lesz az alapod, akkor azt fogod észrevenni, az életed egy idő után le fog térni a pályáról. Mert máshol van beprogramozva. És csak erre bátorítalak benneteket, ez az egyik legfontosabb gondolat, amit ma szeretnék mondani, hogy helyezd Krisztusba, egy személybe az életedet és az alapodat. Ez nem egy eszme, nem egy ember, nem egy struktúra, nem egy vallásosság, nem egy rendszer, nem egy gondolkozásmód. Ez egy személy, Jézus Krisztus. Személy. Egy személy, aki nagyon szeret téged. Egy személy, aki mindent megtesz érted. Jézus Krisztus. És az ő igére alapozzuk az életünket, akkor légörvénybe is kerülünk, akkor nem fogsz megrendülni, és nem fogsz letérni az útról. Szóval szeretnélek erre bátorítani benneteket. Szóval amiben tényleg hiszel, az fog kijönni a viszontagságos körülményekben. Jézus azt mondja, hogy amivel tele van a szív, az szólja a száj. Szóval ami a szívedben van, az fog kijönni belőled, amikor nehézségek ben vagy. Viszont ez is fog megtartani ott. Szóval csak bátorítalak, hogy helyezzétek az életeteket Krisztusra, és az ő igéjére, egy személyre. Szóval ez volt a tántoríthatatlan. Menjünk tovább. A 112.6. A 112.6 az örök emlék. Emléke pedig örökre megmarad. Azt írja a Biblia, hogy ez az ígéret azoknak, akik áldottak, hogy az emlékük örökre megmaradnak. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy milyen emléket fogsz magad után hagyni ezen a földön, miután elköltözöl egy másik helyre. Jó emléket, rossz emléket, vagy semmilyen emléket. Amikor jó emléket hagyunk, ez a legjobb örökség a gyermekeink számára. Amikor egy rossz emléket, vagy rossz hírnevet, akkor ez egy rossz örökség. És a neved, az emléked az valami olyan, amit a leszármazataid büszkén viselnek, mint egy tiszteletbeli kitüntetés. A Példabeszédek 10.7 azt mondja, hogy az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. Két héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy hatással legyünk a következő generációra, igaz? De ez nem csak a következő generációra érvényes, hanem azokra az emberekre, akikkel most élünk, együtt élünk, és szeretném, hogy megértenétek valamit, és ez egy óriási kijelentés volt számomra, amikor Isten megmentett téged, akkor nem csak rád gondolt, hanem még egy csomó más emberre, akit meg fog menteni rajtad keresztül. Isten, amikor megmentett téged, akkor egyben el is hívott egy cél érdekében. És ez az, amikor megértjük azt, és ezt írja a 2 Timóteus 1.9. Hiszen ő az, aki megmentett és elhívott, hogy szent népévé tegyen bennünket. Istennek Isten egy ilyen céllal teremtett, ilyen céllal mentett meg. Amikor téged megmentett, mind egy másik ember is gondolt párhuzamosan, hogy igen, a Zsanin keresztül még egy csomó embert meg fog menteni. A Ferencen keresztül egy csomó embert még meg fog menteni. A Lexin keresztül egy csomó embert még meg fog menteni. És mindenkiről ezt tudnám mondani. Krisztusnak ez a célja, ez a terve. És az egyik legnagyobb dolog, amivel hozzájárulhatunk a világhoz, az életünkkel. Mindenki szeretne hozzájárulni valamivel, szerintem a világhoz. Tudjátok mi az? Hogy azt kezdjük el építeni, amit Jézus is építene. Mit mondott Jézus, mit építene? Az ő gyülekezetét. Ezt mondta. Tehát gyakorlatilag ezt mondta Jézus, és azt mondja az igében, hogy a pokol kapui sem tudnák megrengetni az ő gyülekezetét. Magyarul azt mondja, hogy az ő gyülekezete soha nem lesz vége. Ez örökké fog tartani, nem fog elmúlni soha. És amikor, ezzel azt akarom mondani, hogy amikor elkötelezzük magunkat ahhoz, hogy a gyülekezetet, Isten gyülekezetét, ez nem a KKE, a KKE is így ilyen gyülekezet, de most ne csak ebben gondolkozzatok, hanem abban, hogy ez nem egy szervezet, hanem Istennek a gyülekezete, Istennek az egyháza. A KKE is Isten egyháza. Isten volt az, aki létrehozta. Nem emberek hozták létre, Isten volt az, aki létrehozta. És amikor elkötelezzük magunkat, hogy a gyülekezetet szeretnénk építeni és hozzájárulni, akkor automatikusan az ő akaratába helyezzük magunkat. Mert Jézus is ugyanezt tenné. Ha Jézus ma itt élne, akkor ő is eljött volna 3/4-1-re szerintem pakolni. Vagy ő is beállt volna oda a pult mögé, és felszolgált volna az embereknek. Nem gondoljátok? Hogyha Jézus is itt lenne, akkor ő is lehet, vagy a színpadon lenne, vagy lehet, hogy nem is lenne a színpadon, lehet, hogy takarított volna itt a WC-t, vagy valamit. Miért? Mert építette volna az ő gyülekezetét. És hogyha így kezdjük el gondolkozni, akkor tényleg, amikor elkötelezzük magunkat, hogy építjük a gyülekezetünket, bárhol vagyunk, bármilyen városban, bármilyen, nagyon sokféle gyülekezet van. Mi ezt a gyülekezetet elkötelezzük, hogy elkezdjük építeni, akkor ezzel automatikusan Isten akaratába helyezzük magunkat, mert Jézus is ugyanezt tenné. Jézusnak is ugyanez az akarata. Szóval az egyik legnagyobb döntés, amit meghozhatsz, hogy felajánlod az életedet, hogy valami olyat építesz, ami örökké fog állni, ami ott lesz nemzedékek múlva is, és nem fog elmúlni soha. Egy csomó minden ebbe a világba el fog múlni. És túl rövid az idő ehhez. Annyira rövid az idő. Ez a legnagyobb befektetés, amit csinálhatsz, hogyha azt szeretnéd, hogy a neved örökké megmaradjon, és örök emlék legyen a nemzedékekre ezután is. Azt írja a Biblia, hogy az igaz ember emléke örökké megmarad. És végül az utolsó gondolat, amiről akarok beszélni. És már csak 1 perc, 40 másodpercem van. És nem fog menni, de elkezdem. Ez pedig a 7. vers. Rossz hírtől nem fél, nem ijed meg. Tehát legyőzi a félelmet. Rossz hírtől nem fél, nem ijed meg. Ezt írja a Biblia. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy milyen sok aggodalommal jár az, hogy aggódsz. Szóval, hogy hányan tapasztaltát magunk azt, hogy fárasztó aggódni. Igaz? Tehát, hogy annyira fárasztó aggódni. És néha én is olyan vagyok, hogy aggódok dolgokért, és arra jutok, hogy nagyon fárasztó. És annyi időt töltünk el, hogy aggódunk a munkánk, a kapcsolataink, a pénzünk, az egészségünk, a gyülekezetünk miatt. És állandóan aggódunk. De tudjátok, a következménye annak az, hogy ez a szorongás, mert néha ez már szorongással alakul át, hogy elkezd uralkodni az életünkön, és fizikálisan, érzelmileg és szellemileg is kihat ránk. És ugye hát ez tudományosan is be van bizonyítva, hogy a stressz és az aggódás az egészségre is rossz hatással van, tehát ezzel nem mondok szerintem újat. De az igazság az, hogy az aggodalom mindig vissza fog tartani és korlátozni, limitálni fogja a kapacitásodat és a potenciált benned. Szóval az aggodalomnak sosincs pozitív hatása, mert mindig a problémára fókuszál, ahelyett, hogy a megoldásra fókuszálna. És a példabeszédek 12.25 azt mondja, pontosan erről beszél, hogy az aggodalom elcsüggeszti, a jó szó pedig felvidítja az embert. A 2 Timóteus 1.7 pedig azt mondja, hogy mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Itt 3 dolgot említ. Isten nem a félelem lelkét, még egyszer mondom, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Szeretném, hogyha ezt a 3 szót felírnátok, mert miért? Azért, mert a félelem egyik tulajdonsága az az, hogy gyengévé tesz. Isten azt akarja, hogy erős legyél. Oké? Erő. Isten azt akarja, hogy erős legyél. A szeretet viszont gyengévé tesz. A második a szeretet. Isten azt akarja, hogy kinyúljunk emberek felé. Isten azt akarja, hogy részt vegyünk egymás életében. A félelem visszatart ezektől a kapcsolatoktól. Mert sok ember megsérült, és nem akarnak bevonni másokat az életükbe, és sok ember fájdalmas kapcsolatokon ment keresztül, ezért elszigetelték az életüket, és nem akarnak részt venni ezekben a kapcsolatokban ismét. A félelem önmagunk felé nem engedi, hogy másokat a magunk közelébe engedjünk. A félelem megakadályoz attól, hogy szeretetben járj. Értitek? A félelemnek van egy ilyen tulajdonsága. Viszont azt akarja Isten, hogy mi szeretetben járjunk. Ő nem a félelem lelkét, hanem a szeretetnek a lelkét adta mi nekünk. A harmadik dolog pedig, amiről beszélt az igaz, a józanság. A félelem mindig a gondolataidat támadja. És megakadályozza azt, hogy józanul gondolkodj. Őrült dolgokat fogsz gondolni. Amikor félelemben élsz, őrült dolgokat fogsz gondolni. Soha nem fog megváltozni a szituáció, soha nem lesz nekem ilyen, soha nem fog sikerülni, el fogok bukni, blablabla, és állandóan ezek a gondolatok mennek végig a fejünkbe. A félelem megakadályoz, hogy józanul gondolkodj, és ilyenkor elfelejtjük azt, hogy ami lehetetlen az embernek, az lehetséges Istennek. Szóval szeretnélek titeket arra bátorítani, hogy ne higgyetek soha annak a szónak, hogy soha. Oké? Ezt a szót ne higgyétek el, mert ez hazugság. Ezt a szót töröljétek ki, hogy soha, töröljétek ki az emlékezetetekből, vagy a szótáratokból. Mert egyedül azt írja a Biblia, hogy egy dolog nem fog megváltozni soha. Tudjátok mi? És ki? Isten. Minden más dolog ezen a világon megváltozhat. Kivéve egy szemét, az pedig Isten. Szóval soha nem mondd azt, hogy soha. Mert egyedül egy dolog, egy személy nem változik, ez pedig Isten. Minden más megváltozhat. Megváltozhat az az ember, megváltozhat az az anyagi helyzet, megváltozhat az a munka, az a pénzügyi szituáció, az a személyes kapcsolat, az a gyermek, az a házastárs, egyedül Isten nem változik. Ez az ígéret. És amikor ezt elhisszük, amikor elhisszük és kiverjük azt a szót a fejünkből, hogy soha, akkor az életünk felszabadul. És nem fogunk többet félelemben élni. Mert minden megváltozhat. Ezt írja a Biblia. Minden lehetséges Istennek. Ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Szóval az ellenség gondolatokat akar adni, és amikor ezeket elfogadod, akkor kezdesz el félelemben élni. Elítélés gondolata, a büntetés gondolata, a szenvedés gondolata, a bűntudat gondolata, rengeteg gondolat, ami be akar férkőzni az életünkbe. És hogyha ezeket elhisszük, akkor azt veszük észre, hogy elkezdünk félelemben élni. Szóval, ha valamit szeretnél tenni a félelmeddel, kezdj el valamit tenni a gondolataiddal. Kezd el valamit tenni a gondolataiddal. És azt gondoljuk, hogy sokszor, hogy nem tudunk semmit tenni a gondolatainkkal, de pontosan ezt akarja a sátán elhitetni velünk, hogy semmit nem tudunk kezdeni a gondolatainkkal. De tudunk. De tudunk. Ugyanúgy, ahogy az érzéseinkkel. A Biblia azt mondja, hogy le tudsz rombolni gondolatokat, és fel tudsz építeni új gondolatokat. A 2 Korintus 10:4-5 azt mondja, hogy most nem fogjuk felolvasni, de olvassátok el, hogy le tudunk rombolni gondolatokat, és fel tudunk építeni új gondolatokat. Erről szól ez az ige. Szóval szeretnék bátorítani, ez az első dolog, amit egy gyakorlati tanácsként tudok adni, illetve nem én, tehát hogy Isten igéje ad, hogy mi az, mit tegyünk, hogyha félelemben élünk, hogyha félelem van az életünkben. Romboldd le a régi gondolataidat, és építs fel új gondolatokat. Oké, okay, ez az első dolog. Nyisd ki a szádat, kezdj el beszélni helyes dolgokat, igazságokat, és ne a hazugságokat. A második dolog, hogy vedd magad körül olyan emberekkel, akik egy megfelelő környezet nagyon fontos ezekben az időszakokban. Okosan válaszd meg a barátaidat, főleg a tanácsadóidat, akikre hallgatsz, akik ebben az időszakban tanácsokkal látnak el, és kezd el dicsőíteni Istent. Legyen fontossága a dicsőítésnek az életedben. Vedd magad körül pozitív, hittel teli hangokkal és emberekkel, akik szembenéznek a problémával és a megoldásra fókuszálnak. Kerüld azokat az embereket, akiknek nincsenek válaszaik a problémákra, az élet mindennapi problémáira. Kerüld azokat az embereket, akik negatívak, bosszankodóak, panaszkodósak és állandóan kritizálnak embereket. Kerüld ezeket az embereket, vedd körül magadat pozitív, hittel teli emberekkel. Sose fogadjátok el azt a gondolkozásmódot, hogy a szenvedés és az üldöztetés Isten akarata. Ez hamis. Ez nem így van. Oké, ez a gonosz fegyverei, hogy eltérítsenek Isten fantasztikus tervétől az életedben. A másik dolog pedig az, hogy ne csak halld, amit most hallottál, hanem kezd el holnaptól tenni. Rakd bele az életedbe. És nézz szembe a félelmeiddel. Nem tudok olyan dolgot mondani, ami távol fog tartani a félelemtől. Oké, érezni fogod a félelmet, viszont olyan dolgokat tudok ma mondani, és Isten igéje tud olyan dolgokat mondani, amik meg fognak akadályozni, hogy félelemben élj. Oké? A félelmet fogod érezni, de nem kell, hogy ebbe élj. És végül az utolsó dolog, ami a legfontosabb, fogadd be Isten szeretetét. Fogadd be Isten szeretetét. És hogy miért? Az 1 János 4:18 azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem. Szeretetben nincs félelem. Nagyon kevés ember tudja azt, szerintem, akár itt ebben a gyülekezetben is, hogy Isten szereti. Mert hogyha igazán tudnánk, hogy Isten szeret minket, akkor nem lenne bennünk félelem. Ennyire egyszerű. És egészen máshogy viselkednénk, és máshogy hoznánk meg a döntéseinket, más életet élnénk, hogyha nem lenne bennünk aggodalom, szorongás, félelem a jövőtől, a múlttól, a jelentől. És igazából könnyű mondanunk másoknak, hogy Isten szeret, de tudjátok, mi a nehéz? Befogadni ezt. És sokkal nehezebb, hogy befogadjuk Isten szeretetét az életünkbe. Be kell, hogy fogadjuk. Mert azt írja a Biblia, hogy amikor ezt tesszük, akkor nem lesz több félelem az életünkben. És ezt nem azt mondom, hogy nem tudunk semmit Isten szeretetéről. De szerintem még van egy csomó dolog, amit nem értünk Isten szeretetéből, és még tudnunk kell Isten szeretetéből. És akkor teljesen el fognak múlni a félelmek az életünkben, és az aggodalmak. Bármiről is van szó. És emlékeztetnünk kell magunkat minden nap, hogy Isten szeret minket. Hogy gondot visel rólunk. Nem kell a múlttól félnünk. Nem kell a jövőtől félnünk. Isten az, aki vigyáz ránk és fedez bennünket. Ő a menedékünk. Ha nem tudod, hogy mit tegyél, Isten tudja, hogy mi fog történni. Azt írja a Biblia, ő az alfa és az omega, az elkezdője a dolgoknak és a befejezője a dolgoknak. Szóval Isten mindent be fog teljesíteni. A szeretetben nincs félelem. A Message fordítás azt mondja, nincs hely a félelemnek a szeretetben. Igazi szeretet száműzi a félelmet. Mivel a félelem bénító, egy félelemben való élet, haláltól való félelem, vagy ítélettől való félelem, olyan, mint aki még nem teljesen formálódott a szeretetben. sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki pedig fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben. És még egy utolsó igét szeretnék felolvasni, az 1 János 4, 7-8. Csak engedjétek meg, hogy ezek a szavak így átformálják az életeteket. Engedjétek meg, hogy így szóljanak hozzátok. Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik. Aki így szeret, az mind Istentől született és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent. És ami a lényeg, mert Isten maga a szeretet. Isten maga a szeretet. A szeretet Istentől jön, és Istenből származik. És Istennek nem csak egy tulajdonsága a sok közül, hogy ő szeret minket, hanem azt írja a Biblia, hogy Isten a szeretet. Istenről soha nem ír ennyire konkrétan a Biblia tulajdonságot. Istent nem úgy definiálja a Biblia, hogy ő az erő, vagy ő a hatalom. Bár jellemző ez is rá, tehát hogy ez is egy tulajdonsága, de régebben mondtuk mindig ezt, hogy a tűz attól tűz, hogy éget. A víz attól víz, hogy nedvesít. Isten attól Isten, hogy szeret. Isten maga a szeretet. És ezért mondtam nektek azt, hogy igazából ne dolgokra fókuszáljatok, ne dolgokra helyezzétek az életeteket, ne dolgokra helyezzük itt a gyülekezetben sem, ne a dicsőítésre magára, vagy ne személyekre, ne erre alapozd az életedet, ne magára a produkcióra, vagy a fényekre, vagy magára a programokra, vagy a közösségre, mert ezek mind-mind jók, de ezek semmik Istenhez képest, ami szeretett atyánkhoz képest. Helyezd az életedet erre. Helyezd az életedet erre. Őre. A Dore írt egy, meg az Ani és a Dore írtak egy dalt, amit remélem a következő alkalommal el tudunk énekelni itt a Petőfiben, ami pontosan a félelemről szól. És az a dal címe, hogy nincs több félelem. Nincs több félelem. Szeretném felolvasni. Szörnyű kételj folytogat, lelkem csatatér, fejemben férkőző gondolat, küzd a szívemért. Hogy nincs már út feléd, hogy elkallódtam rég, hiába kapaszkodom, egyre távolabb mész. De nincs több félelem, mert te átölelsz. Szívem már tiéd, a sötétség nem árthat, mert te bennem élsz. Szívem már tiéd, téged követlek. A sötétség nem árthat, mert te bennem élsz. Félelem rossz játék csupán. Nem akarom hallani szavát. Hamis képez, mert torzan lát. Tiszta szemedben ott ragyog életem. Megnyugszik a lelkem jelenlétedben. Mert te mindig szeretsz. Soha el nem engedsz. El nem engedsz. Kegyelmed örökre megmentett. Szabaddá tett szerelmed. Van remény örökké. Bennem élsz. Bennem élsz. Szeretném, hogyha imádkoznánk most. Istenünk, csak köszönjük neked azt, hogy te vagy a szeretet maga. Köszönjük neked, Urunk, hogy te valóságos vagy az életünkbe. Egy valóságos személy vagy. Uram, imádkozok azért, hogy a mai napon hadd tudjunk veled találkozni. Egy személyes módon. Szeretnék ma veled egy személyes módon találkozni. Szeretném megkérdezni benneteket, hogy ki az itt, aki szeretne ma egy személyes módon találkozni Istennel. És azokat szeretném megkérdezni, akik még lehet, hogy soha nem találkoztak Istennel igazán személyes és valóságos módon. De ma ez a vágy van benned, hogy szeretnéd Istent megismerni. Csak kérlek, hogy ha te ez a személy vagy, és ahogy le van hajtva mindenkinek a feje, csak szeretnének megkérni, hogy emeld fel a kezedet. Mert szeretnénk érted imádkozni. Látom. Köszönöm. Van még valaki, aki szeretné meghozni ezt a döntést, hogy szeretné Istent egy személyes módon ma megismerni. Szeretnék érted imádkozni. Együtt, mint gyülekezet, és szeretném megkérni a gyülekezetet, hogy mondjuk együtt ezt az imát. Szívünkből őszintén Istennek. Atyám, köszönöm, hogy te vagy maga a szeretet. Szeretnék ma megismerni és találkozni veled egy személyes módon. Szólj úgy hozzám, hogy máshogy se. Ez nem jó. Bocsánat. Szóval szólj hozzám úgy, egy egyedi módon. Szükségem van ma rád. Köszönöm, hogy megváltottad az életemet. Megbocsájtottad minden bűnömet, és ma egy új életet akarsz adni. Szeretném veled ezt az új életet. Kérlek, hogy jöjj be az életembe, és vezess. Amen. Amen. Tapsoljuk meg ezt a személyt, aki meghozta ezt a döntést. Kérlek, hogy álljatok fel, dicsőítsük tovább Istent. Egy a dicsapet felmegy a színpadra. Azt írja a Biblia, hogy egy nagy parti van a mennyben, amikor valaki meghoz egy döntést. De ugyanakkor meg hányan érzitek azt, hogy Isten szólt valamit ma, és szeretnél változást az életedben, szeretnéd valamit megváltoztatni az életedben, szeretnéd ezt az új dolgot befogadni, szeretnéd ezeket a dolgokat, amikről ma beszéltem. Hányan vagytok úgy, akik azt mondjátok, hogy szeretnétek megfontolt döntéseket hozni? Rendíthetetlen, tántoríthatatlanok maradni a szívetekben. Akik egy örök emléket akartok hagyni ezen a földön, illetve legyőzni a félelmet és az aggodalmat. Mert csak szeretnék most imádkozni értetek, és imádkozni együtt ezekért a dolgokért. És csak mondd őszintén a szívedből, és imádkozunk együtt, imádkozz te is velem együtt. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a te igéd szabadságot hoz. Köszönjük neked, hogy felszabadít, és köszönjük neked, hogy kinyitja az életünket egy nagyobbra. Uram, megvalljuk, hogy eddig félelemben éltük az életünket, nagyon sokszor aggódtunk, de Uram, szeretnénk megismerni a te szeretetedet, a te túláradó kegyelmedet és szeretetedet, és egészen addig, amíg el nem tűnik minden félelem és aggodalom az életünkből. Uram, imádkozok most minden egyes személyért itt ezen a helyen, hogy az emlékük egy örök emlék legyen ezen a földön, a következő generációk számára, a gyermekeik számára, hogy mindig erősek és rendíthetetlenek legyenek, tántoríthatatlanok a szívükben. Hogy semmit ne tudja őket megrengetni. Semmilyen probléma, semmilyen csalódás, semmilyen összezavarodottság, semmilyen hazugság, vagy semmilyen dolog, ami történik velük az életükben. Uram, imádkozok, hogy erősen és szilárdan álljanak, Uram, benned. Imádkozok, Uram, azért, hogy adj a döntésünkben megfontoltságot, Uram, és előrejelátást, bölcsességet, ahogyan meghozzuk a döntéseinket. És imádkozok azért, hogy formálj egészen olyanná, amilyennél te szeretnéd, hogy legyünk, és adj mindenkinek egy áldott és teljes életet ezen a helyen, Jézus nevében. Dicsőítsük tovább Istent!